Vendégünk a stúdióban továbbra is Navracsics Tibor, a FESZ parlamenti frakció vezetője, a telefonszámunk pedig 483-2626. Csaba László közgazdász néhány héttel ezelőtt itt volt a műsorunkban, és arról beszélt az egészségügyi reform kapcsán, hogy a kormánynak nem az egészségügyi reformmal kellett volna egyáltalán kezdeni, ha reformokkal akart foglalkozni, hanem van néhány olyan téma, amiben valószínűleg, bár nagy viták árán, de mégiscsak könnyebb egyességre jutni, mint az egészségügyben, ilyen például az olcsóbb állam, az államigazgatási rendszer átalakítása, az adóreform, az önkormányzati rendszer átalakítása. Hogyan foglalkozik ezekkel ez a program? Én az olcsóbb államról találtam egy fejezetet, gyakorlatilag a legrövidebb, egy nagy képpel.
Hát pedig a professzoromnak valószínűleg igaza volt, vagy lehet, mert lehet, hogy innen kezdve, ha ezt komolyan gondolták volna a kormánypárti politikusok, vagy a kormány képviselői ciklus elején, elindulhatott volna egy olyan párbeszéd, vagy egy olyan egyeztetés, amelynek eredményeként akár olyan törvények is megszülethettek volna, amelyek átalakították volna ezt a szférát. Én magára a régió megye vitára emlékszem, az tragikusan rövidre sikeredett a kormány oldal miatt.
Igen, tehát ezzel kezdték az önkormányzati rendszer átalakítással, azért mégiscsak.
De gyakorlatilag ultimátumszerűen. És el lettünk mondva mindenfajta mucsainak, provinciálisnak és a többi. Így nem lehet szerintem vitatkozni. Tehát, hogyha valóban alapvető kérdéseket közös erővel akarunk megvitatni, és meg akarunk közös megoldást akarunk találni, akkor nem kezdődhet azzal egy vita, hogy magunkat a haladás kizárólagos letéteményesének, a másikat pedig a maradi múlt erőjének bélyegezzük, mert onnantól kezdve már biztosan nincs megegyezés.
De az olcsóbb állam fejezetben azért vannak konkrét intézkedések, az nagyon dicséretes, hogy a vagyonnyilatkozatok kiszélesítése, vagy a kormánytagok felelősségének növelése, hogy ne költsenek többet, mint ami a költségvetésben van, de az olcsóbb állam azért nem ezt jelenti, hanem az, hogy meghatározzák, hogy pontosan akkor az államnak milyen feladatai vannak, ezt mennyi pénzből hajtja végre, erre azért viszonylag kevesebb utalás van.
Igen, igen, mert itt hát egyrészt mozgásban is van a dolog, másrészt pedig azért itt, én azt hiszem, én ezt inkább a választási programra hagynám konkrétan. Át kell gondolnunk a főváros, szerintem, a főváros közigazgatási struktúráját, ugyanis miközben én alapvetően nem hiszek abban, hogy jelentős összegeket lehetne megtakarítani a közigazgatási rendszeren belül a választott képviselők számának csökkentésével, de konkrétan úgy gondolom, hogy a fővárosban, a megyékben lehetne mód arra, hogy a képviselők számát csökkentsük, és ez gesztusként is fontos lenne, meg itt azért elég sok pénzt meg lehetne takarítani.
Meg de hát ugye a hivatalok burjánzása, ami hát az utóbbi években is jellemző, de ez mindig jellemző volt Magyarországon, hogy mindenért engedélyt kell kérni, beadványt kell fogalmazni, tehát olyan szintek vannak a bürokráciában, amik nem szükségesek, és ezekhez én erre nem találtam utalást a programban, a kormányzat is csak jelszavak szintjén szokott erről beszélni.
Igen, hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a 2006-os program, vagy a polgárkormányzás 2006 részeként az akkori terveinket is készítettük, sőt, jelenleg a frakciónk az akkori kormányzati struktúra szerint működik, tulajdonképpen 7 plusz 1 kabinettel, az önkormányzati kabinett a plusz 1. kabinett. Mi ennyi minisztériumot akartunk annak idején, de akkor mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy megyénként kormányhivatalokat hoznánk létre, ahol az úgynevezett dekoncentrált szerveket lehetne egyesíteni, és ezáltal talán egyszerűbb lenne a területi közigazgatást. De ez igazán nagy tartalékokat, és erre azért van utalás, két területen látnánk első lépésben is, ami lehet, hogy átvezet a gazdaságpolitikai részre, és majd inkább a későbbiekben visszatérünk, csak most megnézem, hogy mégis mi úgy gondoljuk, hogy a takarékos államhoz tartozik a fekete gazdaság visszaszorítása. Ehhez egy hatékony, fegyelmezett és takarékos államra van szükség, illetve a másik a közbeszerzési eljárások átláthatóságának megteremtése. Egyik sem a mi találmányunk. Az egyik a Magyar Nemzeti Bank elemzéséből derül ki, hogy itt jelentős tartalékok vannak, a másik pedig az Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara elemzéséből, és ők szorgalmazzák azt, hogy a közbeszerzések eljárását tegyük minél hamarabb átláthatóvá. Draskovics Tibortól van erre egy ígéretem, hogy az jövő év első felében meg fog történni, meglátjuk, mi lesz belőle.
Politikáról és a fekete gazdaságról fogunk még beszélni, viszont itt az olcsóbb államnál azt hiszem említik meg a kampányfinanszírozást.
Igen.
Röviden, és itt úgy fogalmaznak, hogy kampányszámlákat kell bevezetni, ez eddig rendben is van, de aztán egy huszárvágással azt írják, hogy parlamenti bizottság ellenőrzi majd a kampányszámlákat. Az miért jó, hogyha a parlamenti pártok ellenőrzik majd azokat a kampányokat, amiket aztán ők maguk menedzselnek. Tehát nem az állami számvevőszéknek kéne ezt ellenőrizni igazából a kampányszámlákat?
Az állami számvevőszéknek van egy általános ellenőrzési lehetősége. Mi úgy gondoljuk, hogy konkrétan nem kivéve az állami számvevőszék hatáskörét ebből, de még jobban a kampányszámlákra koncentrálva, ezt külön akár a Költségvetési Bizottság, vagy az Országgyűlés valamelyik bizottsága felügyelhetné, de ettől függetlenül az állami számvevőszéknek az ellenőrzési jogosítványa ugyanúgy érvényes lenne. Egyébként itt konkrétan ennél az esetnél elég jó eredményeket érünk el, tárgyalásban vagyunk a többi parlamenti párttal, és van egy benyújtott törvénytervezet, és úgy néz ki, hogy legalábbis közel állunk ahhoz, hogy akár egy konszenzusos megoldás is legyen, és valóban a közeljövőben ezt szabályozni lehessen, és akkor már például a választási programban ezt nem is kell szabályozni.
Ez már adott esetben a 2010-es választási kampányban is érvényes lehetne?
Akár, igen, úgy tervezzük.
A programot végignézve, ugye itt gyakorlatilag egészségügyről és különböző rendszerek átalakításáról beszélünk, a reformszót én szinte egyszer se találtam, vagy azt nem nincs is benne. Miért félett Fidesz?
Egyrészt, mert az elmúlt másfél-két évben folyamatosan fegyverként használják velünk szemben. Ezért nem olyan kedves a mi szívünknek ez a szó. Másrészt pedig az
miközben elmúlt... itt tudták volna bizonyítani, hogy igenis a világ nem áll meg, tehát reformokról gondolkoznak, vannak reformtervek.
Hát nézze, ha az én személyes véleményemet kérdezi, én el is szoktam ezt mondani, én úgy gondolom, hogy azok, amik most történnek, azok nem reformok. Ezzel szemben lehetne csinálni valódi reformokat, de azokat nem így kell csinálni. Metodológiailag sem, tehát módszertanilag sem így kell, és a döntéshozatalt sem így kell. Ha megnézzük Európában, így, ahogy a Gyurcsány kormány próbálkozik általa elképzelt reformok bevezetésével, így ez sehol nem csinálja.
Állítólag a politikai tankönyvek két módszert írnak le. Ezt nem biztosan jobban tudja, az egyik ez az élcsapat megoldás, tehát hogy egy szűkebb csapat kitalálja, hogy mi lesz a jó, és aztán ezt megpróbálja minél gyorsabban és jobban átvinni, és a másik pedig az apró, ennek ugye az a veszélye, hogy nagy ellenállásra kell számítani, a másik pedig a konszenzusos, tárgyalásos módszerrel, ami pedig azt jelenti, hogy a végén nem lesz semmi belőle.
Hát az élcsapat megoldáson azt érti, hogy nincs egyeztetés, hanem valaki keresztül veri, mint a 70-es, 80-as évek fordulóján Margaret Thatcher, akkor valóban van egy ilyen út, de azért tegyük hozzá, hogy ahhoz nagy parlamenti többség kell, és nagy parlamenti legitimáció, akár most, mint most Sarkozy, akár annak idején 30-20 évvel ezelőtt Margaret Thatcher úgy tudta végrehajtani az úgymond élcsapat jellegű reformokat, hogy a választási kampányban is ezt mondta, a választási programban is ez volt megtalálható, és erre kapott legitimációt. Gyurcsány Ferenc nem ez a helyzet, nincsen nagy parlamenti többsége, és a választási kampányban ennek az ellentétét ígérte. Vagyis ez nem áll fenn. A másik pedig a konszenzusos megoldás, erre valóban van több megoldás. Én az ötpárti tárgyalásokat, a nemzeti kerekasztalokat, ahogyan Matolcsy György fogalmazott, egyébként akár használhatónak is tartottam volna, de hát a kormány nem. Tehát megint az lett Magyarországon, hogy miközben a világban van két modell, aközben a két használható modellnek a rossz elemeit ötvözte, és ebből csinált egy sajátos magyar modellt.
Vendégünk Navracsis Tibor, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, a hírek után folytatjuk.